Legyen ám néktek és békesség attól, aki a halottak közül az elsőszülött, aki minket szeretett és megmosott bennünket, a mi bűneinkből az ő vére által. Ámen. Énekeljük a 185. dicséretünket. Kérjük tovább Istenünket énekszóval, a 356. dicséretünk első, negyedik és ötödik verszakával. Az első verszak így kezdődik. Felvíratt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól.
Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, s ímé élek, örökkön örökké. Ámen. Istennek igéjét Márk evangéliumának 16. fejezetéből, 9. versétől a 13. verséig terjedők. Olvasom föl. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg, közülük 2-nek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Hajtsuk meg fejénket! Drága mennyi atyánk, hozzád könyörgünk. Könyörgünk, hogy légy itt szent lelkeddel. Kérünk arra, hogy áld meg a te igédet. Áld meg, hogy ható ige legyen, élő ige legyen számunkra, hogy hétköznapjainkban is elvihessük, megélhessük. Kérünk téged, hogy ne legyünk hitetlenek. Ne legyünk hitetlenek a feltámadásról, és hogy új életet tudsz e hír, e üzenet által mi életünkben is adni. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, és a mostani Isten tiszteletünket. Teted szenté, élővé ezt az ünnepet. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen. Énekeljük a 340. énekünk első, második, negyedik és ötödik versszakát. Az első verszak így kezdődik. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Istennek igéjét már megkezdett fejezetből olvasom, 13. verset. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Isten tegye áldottá az ő szent igényét. Hirdetek néktek örömhírt, a mi úrunk Jézus, akit Krisztusnak hívunk harmadnapon, ahogy megmondatott, feltámadt a halottak közül, nékünk örök győzelmet szerezvén a halál felett. Örüljünk, vigadjunk, Krisztusunk lett a vigaszunk. Hosszabb hitvallást is írhattam volna bevezetésként, de ebből is érezhetjük, hogy egy olyan dologról szól ez a pár mondat, ami sokkal több mondani valót tartalmaz, mint egy hétköznapi mondatunk. Gondolom, sok ilyen beszéddel találkoztunk templomainkban, vagy sok prédikáció kezdődött így, de vajon le tudjuk-e fordítani mindennapjainkban ennek az örömhírnek az üzenetét? Érezzük ezeknek a saját személyes életünkre gyakorolt hatását, úgy, ahogyan érezték elődeink, akik írták ezeket egykoron, ha jó vagy szomorú dolog érte az életükben. Sokszor úgy érzem, hogy olyanok vagyunk, mint a középkorban az egyszerű laikusok, akik latinul nem tudván nem értették a papot, így hát mondhatták nekik a papok a szemnészebb, nagyon mély teológiával átszőtt, megszólaló latin dicsőítő himnuszokat a feltámadás történetéről. De amint kimentek a templomból, mintha mi se történt volna, nem maradt túl sok bennük abból a szép ceremóniából. Talán annyiszor hallották a latin szövegeket, hogy egy idő után megmaradt a fejükben, és lassan nem lett zavaró, hogy nem értik, mit énekelnek vagy mondanak, csak az a fő, hogy ők is tudják már mondani mindazt, amit misén elhangzanak. Sokszor az is előfordul, hogy pont mi keresztények, akik ismerik a feltámadás történetét, örömhírét, mi is ki tudunk menni ebből a templomból úgy, mintha mi se történt volna velünk. Ismerjük már mi is az ideillő énekeket, ismerjük, hogy milyen igéket és liturgiai szövegeket olvas fel a lelkész, és persze azt is tudjuk, hogy a lelkésznek húsvétkor csak a feltámadásról szabad beszélnie, és semmi másról. Általában ennyivel meg is elégszünk, de ahogy karácsony üzenetét a szeretetről nem csak abba a pár napba lehet besűríteni a szeretet ünnepe címe alatt, úgy Krisztus győzelmét a halál felett, amit a feltámadás által vitt véghez, sem lehet ebbe a két napba korlátozni, mert ennek az eseménynek minden napunkra kihatása van, attól kezdve, hogy a sír üres. Azt a címet adtam ennek a prédikációnak, hogy bizonyítsd be. Ha már ennyire hangsúlyozom a feltámadás lényegét életünkben, és emellett nagyon hangsúlyozom annak fontosságát, hogy fordítsuk le számunkra a saját életünkben ezt az üzenetet, akkor először szeretném igazolni, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert van rá bizonyítékom, hogy igenis volt feltámadás. Most bizonyítanak akarom a feltámadást előttetek, hogy ne csak Krisztus halálát érezzétek személyesnek, hanem a feltámadását is életetekben. Első dolog, hogy tudom bizonyítani a feltámadását úgy, hogy Krisztus ellenfelei sem tudták megcáfolni a feltámadás tényét. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, mert az őröktől kezdve több mint 500 ember látta a feltámadott Krisztust. És ezt még azzal sem tudták megcáfolni, hogy nézzétek, itt a ti messiásotok élettelen teste. Mert nem volt a birtokukban ez a bizonyítási lehetőség, amivel megcáfolhatták volna a feltámadás tényét. Ezért inkább rossz hírt terjesztettek a tanítványokról, miszerint mesterük testét ellopták, és ők azok, akik hazudnak, és nem mi. De úgy látszik, valami okból kifolyólag ez nem érdekelte egyre nagyobb számban megtérőket, akik még hitükért az oroszlánokkal is szembenéztek. Úgy, ahogy ma is szembenéznek a halállal több ezren hitükért a világon, Indiában, Iránban, Kínában, Vietnámban, és meg sorolhatnánk a különböző országokat, és tudjuk, hogy a muszlim országokban egyszerűen be is van tiltva. Talán elég bizonyíték volt számukra, a tanítványok számára, az a beszámoló, amit ott hallottak, vagy valami más bizonyíték van a háttérben? Ha azt mondtam, hogy az ellenfelek nem tudták megcáfolni Krisztus feltámadását, akkor teljes alázatossággal mondhatom, hogy mi keresztények viszont nem tudjuk bizonyítani Urunk feltámadását olyan félreérthetetlenül, hogy, hogy az többé kétségbe vonható ne legyen. Most igazán nagy bajban vagyok a gyülekezet előtt, mert nem tudom semmi megfogható dologgal bizonyítani azt, hogy igenis feltámad Jézus. Hiába szólnék angyalok nyelvén, ha nem tudom az embereknek bebizonyítani. És én is ugyanazt csinálnám, mint a középkori papok, hogy a Biblia szavai latinul akarom bizonyítani Jézus győzelmét a halál felett. Én se tudnék mást mondani, csak kegyes szöveget. De hogyan lesz fontos ez az üzenet az ember életében? Mit ér az én bizonygatásom, mit ér az emberi logika, ha ezt az örömhírt nem lehet megfogni az emberi gondolkodással? Az emberi gondolkodással a feltámadás esetében már nem tud tovább tapogatózni. Krisztus önkéntes áldozata még érthető számunkra, de a feltámadás esetében megáll az ész, mert nincs tovább út, hogy megértse az ember. És látjuk igényből, hogy már az első keresztényeket, de még a tanítványokat sem sikerült meggyőzni rögtön arról, hogy valóban feltámadt. Pedig azt gondolnák, hogy nekik könnyű dolguk volt, hisz ők látták még azokat a csodákat, amiben bizonyította, hogy ő több, mint egy egyszerű ember. De azt olvassuk, hogy ennek ellenére Magdaléna és még két tanítvány is vallást tett a feltámadott Krisztusra a többiek előtt, de azok továbbra sem hittek a feltámadottban. Pont a tanítványok ilyen hitetlenek? Hol van Péter nagy hitvallása? Pedig milyen jó tanítvány volt. Kardot rántott a hitéért, hitvallást tett. Kész mintatanítvány volt Jézusnak. Aztán mi történik vele a Getsemáné kertben? Hite oly gyenge lábakon állt, hogy megtagadja háromszor is, de szerencsére Krisztusnak köszönhetően megbánja. De úgy látszik, a továbbiakban is botladozik, amikor rögtön nem hisz a hallott szavak hitelességében, hanem ő is bizonyítékokat kíván, követel. Látni akarja mindenképpen, bizonyíték kell neki, csak az erősítheti meg abban, hogy valóban megtörtént. Tamás még ennél is tovább megy, neki még ez sem elég, hogy látja mindkét szemével, hanem még a sebeket is meg kell érintenie, hogy valóban elhiggye, hogy az valóban a feltámadott Krisztus. A tanítványok, a mi apostolaink voltak az első nagy kételkedők, akik bizonyítékokat kívántak a feltámadásról. Pedig Krisztus nem úgy beszélt tanítványai előtt, mint a középkori papok. Nem egy érthetetlen szent nyelven, akit igen kevesen értenek meg, és akkor is csak a kiváltságosok, hanem személyesen, érthetően és legjellemzőbben szeretettel szólt az őt körülvevőkhöz. Krisztus halála után sem tudták életükben felhasználni azokat, amit hallottak vagy tapasztaltak mellette a tanítványok. Úgy érezhették, hogy a nagyszerű mesterük halála után felesleges minden, és gyászolták tovább, és mikor letelt a gyásznak ideje, utána élték tovább az életüket. Pedig hozzánk ellentétben ők élő valóságban voltak vele. Csak hatott ez az életükre, de úgy látszik mégse, úgy, ahogy mi azt elképzelnénk. Más bibliai részben valóban azt olvassuk a tanítványok további sorsáról, hogy tényleg visszatért mindenki a maga munkájához, a hétköznapjaiba, mintha mi se történt volna. Vége lett Jézus istentiszteleti szolgálatának a keresztfán, a bárány feláldozásával véget ért az istentisztelet. Milyen közeliek ezek a tanítványok. Látjuk, nem is különböznek annyira tőlünk. ők is bizonyítékot akarnak, ahogyan mi is. Ők is nem értik a feltámadásról hallottakat, nem tudnak mit kezdeni az életükben ezzel a ténnyel, ahogyan sokszor mi sem tudjuk a hétköznapjainkban felhasználni. Az nem lenne elég válasz számunkra, hogy igen, tanítványok is kételkedtek, de nekik megmutatta magát a feltámadott, akkor most már higgyetek benne. Igen, az ember már csak olyan lény, akinek bizonyíték kell, s nem ígéret, ahogy egy reklámban ezt jól megfogalmazták. Igen, az ember szereti, ha meggyőződése valamiről személyes élményekből fakad. Azáltal erősebbnek hisszük az igazunkat, ha arról van tapasztalatunk. Mint már mondtam, nem tudom bizonyítani nektek a feltámadást, hogy abból hit is fogadjon. Csak annyit tudok a gyülekezetnek mondani, hogy Jézus feltámadott az én életemben, és mások életében is megjelent teljes valóságában. És honnét tudom, hogy valóban feltámadott nekem és másoknak? Abból, hogy a halál nem csak az élet után következik, hanem ahogy a megszületünk, úgy az rögtön mellékszegődik, mint valami rossz vírus, aki egész életünk során egyre jobban csak legyengít, és míg végleg nem végez velünk, addig nem nyugszik meg egy percre sem. Ilyen a halál. Nem egy távoli valami, amivel csak idősebb korban kell számolni, hanem ez jelen van minden napjainkban. Abban, hogy önmagunkat pusztítjuk, őrüljük magunkat a félelmeinkkel, a kiengesztelhetetlen haragunkkal és keserűségeinkkel. Ebből szabadít meg a feltámadott Krisztus, ebből szabadít meg a feltámadás hite. A halott Jézus ténye kevés ahhoz, hogy tényleg változzon az életünk. Ha ezt a tényt el is tudom fogadni emberi ésszel, ha erre vannak történelmi bizonyítékaim is, mint Josephus Flavius, akkor sem elég. Ha emellett pedig nincs a feltámadott Jézus, a felfoghatatlan csoda, akkor csak nézzünk a tanítványok példájára, akik senkinek sem hittek, és nem is változott az életük, hanem még azt látjuk, hogy inkább visszább csúszták az életükben, mert csak a halott Jézusnak a tényét tudták elfogadni, ami nem volt elegendő ahhoz, hogy amit hallottak mellette, mesterük mellett az életükben megéljék. A halott Jézus tényével tényleg nem változott merőben az életük. Visszasüllyedt a régi kerékvágásába. De még sokkal rosszabb lett, mert egy házban rettegve várták sorsukat, mikor nyit rá a római hadsereg, és őket is elfogja. Mégis ennek ellenére megtapasztalhatták a feltámadott Jézus jelenlétét. De mi lesz velünk? Mi, akik nem vagyunk olyan szerencsések, mint a tanítványok, hogy személyesen jelenjék meg szemünk előtt az Úr Jézus Krisztus. Kedves testvérek, lehet, hogy nincs itt szemünk előtt, és lehet, hogy még el sem tudjuk képzelni a feltámadást a halálból, aminek gyakorlatilag örülnünk kellene. De mégis tudunk, és lehet örülni ennek a ténynek, mert Krisztus, aki feltámadt, azt akarja, hogy lássuk meg ebben az ünnepben, hogy nekünk igenis kell a feltámadásnak a ténye mindennapjainkban. Hogy ne éljünk úgy egy percig se, hogy rettegjünk, féljünk a bennünk lévő haláltól, és annak való életben megnyilvánuló dolgaitól. Ha alkalmazzuk mindennapjainkban, vagy szebben mondva, megéljük a feltámadás hitünket, és látjuk a szeretteink, környezetünk, vagy akár ellenségeink ezt, akkor mi válunk leginkább élő bizonyítéka a világ szemében. Ha életünk részévé válik, vagy másképpen lefordítjuk életünkre a feltámadás személyes üzenetét, akkor az életünket másképp fogjuk tovább élni. Szabadon, a terhek alól, már itt a földön, már itt ebben a községben, már itt ebben a közösségben. Mit mond nekünk személyesen a húsvét üzenete? Az, hogy minden nap szükségünk van a feltámadott Krisztus jelenlétére az életünkben. mert ha életünkre nem alkalmazzuk ezt az üzenetet, akkor olyan érthetetlen marad számunkra és mások számára Krisztus, mint a laikusoknak a középkorban a latin mise. Csak olyan hittel tudjuk 2000 év óta továbbadni ezt az üzenetet Isten kegyelméből, ami átélte, lefordította az életére nézve ezt az üzenetet. És mi is csak így tudjuk továbbadni szeretteink között. Adja Isten meg nekünk ezt a csodát. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a 352. dicséretünk első és második versszakával. 352. énekünk így kezdődik. Krisztus im feltámada, nékünk örömet ada.
Ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Kedves testvéreim! Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legbővebben a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a levelét a következő szavakkal folytatja. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Ki magában, bűnvalló imádságban, tárja ki a szívét az élő Isten előtt. Magasztalunk téged, Urunk, azért is, hogy te annak idején, feltámadásod után megjelentél tanítványaidnak. Hálát adunk neked, Urunk, és dicsőítünk téged azért, hogy te kész vagy magadat kijelenteni nekünk is. S hadd várjunk most erre, hadd kérjük ezt tőled. Légy itt középen, hogy igaz legyen az, amit annyiszor énekelünk, hogy itt van Isten köztünk. Igen, légy itt szent lelked által. Szükségünk van a te lelkedre ahhoz is, hogy egyáltalán meglássuk, mivel vétkeztünk mi ellened, és mivel vétkeztünk egymás ellen. Szükségünk van a te szent lelkedre ahhoz is, hogy ezeket őszintén, úgy szívből jövően meg tudjuk bánni, hogy ki tudjuk mondani, hogy ne takargassuk, ne magyarázzuk a bizonyítványunkat, hogy ne mondjuk azt, hogy de hát más is tesz ilyet, más is így él, más sem különb, hanem merjünk szembenézni vétkeinkkel. Szent lelketre van szükségünk ahhoz, hogy aztán mindezeket nevükön nevezve, bűnvalló imádságban el tudjuk neked mondani. Szent lelkedre van szükségünk még ahhoz is, hogy őszintén megbánt vétkeinkre el tudjuk fogadni igazán a bűnbocsánatot, hogy utána már ne vádoljuk magunkat. A te szent lelkedre van szükségünk ahhoz, hogy a megkapott bűnbocsánat után valóban felszabadultan, és a szívünkben örömmel, hálával irántad tudjunk tovább indulni, készen arra, amit te cselekedni akarsz bennünk és általunk. Ezért most is esdünk, Urunk, és könyörgünk hozzád, hogy add szent lelkedet, szent lelked világosságába állhassunk most is, hogy így vehessük magunkhoz a szent jegyeket. Áld meg, kérünk így úrvacsorai közösségünket. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg hitünket is, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyháza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után még néhány kérdést intézek hozzátok egyházunk rendje szerint, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelenvaló világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök élet ajándékát, melyeket megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felül ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Úrvacsora közben pedig mindazok, akik a helyükön vannak, énekeljenek, énekeljünk. A 457. dicséretünket énekeljük először mindegyik felszakával, majd pedig a soron következő további énekeket. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Fejünket meghajtva, imádságban magasztaljuk a mi Urunkat, mindazért, amivel megajándékozott bennünket most a mai Isten tiszteleten, ebben az úrvacsorai közösségben is. Imádkozzunk! Hálás a szívünk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te még mindig szólsz hozzánk. Hálás a szívünk azért, hogy még mindig hangozhat az örömhír, mindarról, amit Te cselekedtél értünk emberekért, hogy ma is hallhattuk az evangéliumot, Jézus Krisztus feltámadt, és él, munkálkodik ma is. Hangzik az evangélium, szólsz hozzánk. Pedig, hogyha igazán belegondolunk, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz is, és hozzád is, akkor valami olyasmit kellene most mondanunk. Ha ránk tekintesz, már pedig látsz bennünket, akkor sokszor azt láthatod, hogy mi milyen megfáradtak vagyunk, milyen fásultak vagyunk, hogy még ezt az örömhírt is sokszor milyen közönös szívvel tudjuk hallgatni. Te tudod igazából, Urunk Istenünk, hogy mi van ott belül bennünk, hiszen Te a szívek és vesék vizsgálója vagy. Te tudod azt is, hogy most hogyan hallgattuk ezen a húsvéti ünnepen a feltámadás örömhírét. Úgy könyörgünk azért, hogy rász fel bennünket, hogyha nem vált ez igazán örömhírré számunkra, kegyelmedből, szent lelked munkája nyomán, hadd válhasson azzá, hogy az ünnepek után másképpen, más szívvel, lélekkel, lendülettel és indulattal indulhassunk el, és végezhessük a mi mindennapi tennivalóinkat, mint amilyennel az ünnep előtt végeztük. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te ezért mindent megcselekedtél. Te adtad egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Megváltónak, szabadítónak, őt be lehet fogadni a szívünkbe. Neki el lehet mondani, hogy szeretnénk az életünk kormányzását átadni. Szeretnénk, hogyha az életünk valóban megújulna. Te most is ebben az úrvacsorai közösségben is megmutattad, hogy ott van az a mentő szeretet benned, és ott van a készség a bűnbocsánatra. Elfogadhatjuk a bocsánatodat, és lehet újat kezdeni. Urunk, úgy imádkozunk azért, hogy valóban így indulhassunk el innen. Kérünk téged, szent lelkeddel, munkálkodj tovább is bennünk, és könyörülj meg rajtunk. Imádkozunk hozzád így egész gyülekezetünkért, azokért is, akik most nincsenek itt. Imádkozunk hozzád betegjeinkért. Imádkozunk azokért, akik különböző terhek alatt roskadoznak, akik talán éppen azért hordoznak nagy-nagy terheket, mert nem tudnak, nem mernek igazán benned bízni, mert nem merik elhinni azt, hogy neked gondod van a tiédre, mert azt gondolják, hogy a két kezükkel kell mindent összegyűjteni, és hogy nem számíthatnak te rád. Könyörülj meg rajtuk is, hogy merjenek bízni benned. Imádkozunk, Urunk, a megszomorodottakért, hogy nálad vígasztra találhassanak. Imádkozunk egész egyházunkért, s könyörgünk hozzád népünkért. Urunk, most, amikor olyan sok mindenkiben él a várakozás, hogy jobbra fordul a sorsunk, ez a várakozás, ez feléd szálljon fel, hogy tőled várjuk elsősorban ezt, ne emberektől. Te embereket is ki tudsz rendelni, és tudsz eszközként adni, de elsősorban tőled érdemes, és tőled kell várnunk a megújulást, a változást. Segíts ebben is nekünk, maradj így velünk a te áldásoddal. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg gyülekezetünk életéről, illetve eseményeiről, híreiről szóló rövid beszámolót is. Mindenek előtt a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira hívunk mindenkit sok szeretettel. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken szintén 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, illetve konfirmációi előkészítő az ifjaknak, este 7:30-tól pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is tartunk gyermekórát 2 csoportban, illetve pici gyermekekkel itt a fölszinten lévő babaszobában lehetőség van televízión keresztül az istentisztelet hallgatására, követésére. Hirdetem most is azt, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, tehát még mindig kérem a testvéreket, hogyha tudunk valaki ilyenről a közelünkben, akkor tessenek szólni. Hirdetem azt is, hogy a húsvéti gyülekezeti hírlevelünkből még mindig vannak szabad példányok, aki nem vitt, az mindenképpen vigyen, és vigyünk a környékünkön, utcákban lakók, református testvéreknek is. Hirdetem azt is, hogy ezen a nyáron is lehetőségünk lesz arra, hogy csendes hét keretében is együtt legyünk, elsősorban Istennel, hiszen ezeknek a heteknek elsődleges célja az, hogy kiszakadhassunk a mindennapok forgatagából, és hogy több időt szánhassunk az Isten előtt való elcsendesedésre. De áldott alkalmak ezek arra is, hogy mint gyülekezet közösséggé formálódjunk. Biztatok hát mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Július 5-től 11-ig lesz, és a helyszíne Pénzesgyőr, Zirc közelében van ez a kis falu, és ott egy panzióban leszünk együtt. Kérjük azt is, hogy akik szeretnének jönni, lehetőleg minél hamarabb jelezzék ezt a szándékukat, hiszen a szervezők munkáját segítjük azzal, hogyha nem az utolsó pillanatban, napokban szólunk. Két meghívás is érkezett hozzánk, az egyik egyházmegyei női csendes napra, amely április 11-én, tehát vasárnap lesz, 10 órai kezdettel, és a Fót központi református egyházközség ad ennek helyszínt. Körülbelül délután 4 óráig, 4:30-ig tart. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy ez a vasárnap ugyanakkor a választás napja is. Aki szeretne elmenni a csendes napra, menjen el, biztatjuk. Lehetőség van arra, hogy előtte vagy utána a választási irodába is elmenjünk, és leadjuk a szavazatunkat, hiszen amellett, hogy imádkozunk azért, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy valóban megújulás, változás következzen itt az országban, ez az, amivel legalábbis most még hozzá is járulhatunk. A másik meghívás kiskörű presbiter képzésre érkezett, április 17-én lesz, 9 órától 12 óráig ez az alkalom, és a budakeszi gyülekezet a házigazdája, tehát a budakeszi református templomba várnak bennünket. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem. Mindenki úgy adjon, írja Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott levelében, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa reád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. További áldott húsvét ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek, családjával együtt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!